Folytatódik az Én idő a lélektér, itt a Trend FM műsorán.
Mit adott az életedhez, a szemléletedhez, a gondolkodásodhoz egyébként a család, az apaság?
Hát figyelj, amit kell. Hát szóval elméletekben beszélgetni arról, jó, milyen jó lenne, ha lenne gyerekünk tényleg. Mindenki mondta, hogy de jó lesz, ha lesz gyereked. Mondom, persze. Egyáltalán nem érdekelt ez a kérdés. Mert egyrészt ugye nyilván egy nagyon magamra koncentráló, nem csak szingli, hanem egy ilyen ego központú életet éltem, hiszen egyébként nem tudtam volna ennyi mindent összerakni, amit az életemben összerakozgattam. Másrészt pedig közben egy idő után azért vágytam arra, hogy hát tényleg lehet, hogy jó lenne, hogyha lenne most már egy másik életforma, mert az nagyon kínos lenne, hogyha még 70-es koromban is fiatal nőkkel rohangálnék. És aztán szerencsére ez megoldotta az élet, mert összetalálkoztam a másik feleségemmel, aki meg egy nagyon tradicionális család képet hozott magával, ami engem szépen belerakott egy teljesen, hogy mondjam, csak tényleg nem azt mondjuk konzervatív, de egy rendes családi életbe, amiben felém is lettek elvárások, amiket nagyon, nagyon helyesen, keményen betart velem különböző dolgokban a feleségem, hogy igenis meg kell felelnem bizonyos együttélési követelményeknek, a gyerekekkel kapcsolatban is, vele kapcsolatban is, és ezek a minták, ezek olyanok, amikbe, ha jól végig gondolod az életedet, akkor bele tudsz simulni. Tehát nem úgy van, hogy nem, az nem fog menni, és én nem is akarok, hanem hogy de, meg akarsz felelni, mert látod, hogy akkor működik jól a család, akkor kapnak belőled a gyerekek, akkor tudsz nekik adni valamit, azon kívül, hogy a te genetikádat is hordozzák. A család, a gyerekek érkezése, hát sokféle szempontból megváltoztatta az életet. Egyrészt sokkal gazdagabbá tette az érzelmi világot, másrészt pedig leneveli az embert arról, hogy magával foglalkozzon mindig. Harmadrészt ugye, én azt gondolom, hogy hát a felelősség szó az ugye akkor jön meg általában, amikor az ember felnőtté válik. Nálam ez nagyon későn jött meg, mert későn alapítottam családot, de közben meg azt gondolom, hogy enélkül nem lett volna teljes az életem. Azt is gondolom, hogy kétféle küldetése van az embernek, ha megszületik a Földön. Az egyik az egy nagyon egyszerű dolog, az egy biológiai küldetés, reprodukálni kell magad, minden élő szervezet gyakorlatilag erre törekszik. Ugye van, aki a vallásban és a hitben találja meg ennek az okát, én nem ezek közé tartozom, de egyszerűen csodálattal nézem azt, hogy ahogy a gyerekeim nőnek, hogy minden, ami bennük ezt a növekedést serkenti, hogy az a program, hogy az mi lehet, hogy az hogy íródott meg, maga az élet, a teremtés, a teremtettsége ennek a világnak. Látod, ez is már egy ilyen teleológikus gondolkodás, hogy én nem gondolom azt, hogy ezt egy felsőbb akarat hozta létre, de azt gondolom, hogy csodálatos, ahogy működik. Minden hibájával együtt, ugye a hiba aztán az öregedéssel egyre inkább sűrűsbödik, ugye, és úgy hívják, hogy betegségek. De ez az egyik küldetésed, ez a biológiai küldetésed, és a másik küldetésed, ez az emberi küldetésed. Azaz, hogy emberhez méltó életet élj, és kiteljesítsd magad, mind érzelmi, mind pedig értelmi, intellektuális értelemben, hogy találd meg, hogy mire vagy jó, mi a dolgod az életben, és ezt tekerd maximumra. Ne hagyd ki semmit, ne érd be a közepessel, ne élj rutinokban, ne a legalsó almát akar csak leszedni a fáról, maradj nyitott, gondolkodj pozitívan, legyél empatikus, próbáld meg szeretni az embertársaidat, ami nem olyan könnyű, főleg ahogy öregszik az ember. Tehát, hogy mindaz, amit ugye az görögök úgy hívtak, hogy szép és jó, ugye ez a kalokagátia eszméje, hogy keresd azt az életben, ami szép, és én ezt a művészetekben találtam meg, leginkább a zenében, a dalszövegírásban, helyenként a filmezésben, hogy tehát olyan dolgokat létrehozni, amelyek örömet okoznak, amelyek tényleg fényt hoznak az ember életébe, amelyek szórakoztatóak, elgondolkodtatóak, vagy amelyektől egyszerűen, ha valaki egy jó daldú dolgot magában, amit én írtam, akkor én hozzájárulok ahhoz, hogy az ő élete azokban a percekben az jobb legyen. És akkor nekem ez bőven elég küldetésnek, legalábbis erre az életre mindenképpen.
Én is azon gondolkodtam, hogy ha fel kellene sorolni a reklám szakembertől, a rapperen, a szövegírón keresztül, tehát színész, előadó, műsorvezető, tehát annyi minden, annyi oldal, annyi szín van benned, és hogyha kellene, csak egyet választhatnál, hogy mi az, amiről majd mondjuk 250 év múlva a Geszti Pétert emlegessék, akkor ki tudnád választani, hogy melyik legyen az?
Nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt még érdekelt volna egyébként az, hogy mit gondolnak majd rólam 200 év múlva. Ma meg már egyáltalán nem érdekel, képzeld el. főleg a gyerekeim érkezése miatt, ami kézzelfoghatóan bebizonyította nekem, hogy figyelj, tök felesleges az örökké valóságra gyúrni, ezt majd a gyerekeid megoldják helyetted, és remélem, hogy az ő gyerekeik és azoknak a gyerekei, és akkor majd elfoglalod a helyedet az emberi generációk sorában, és ezáltal leszel halhatatlan, nem azért, mert megírtad a Megint Hétfő című jazz megazdalt. Tehát, hogy...
De milyen jó, hogy megírtam.
Nagyon jó, megírtam, de hogy ma már például ez nem izgat. Sokkal jobban izgat az, hogy megélni minden napnak valami szépségét. Sokkal fontosabb számomra például már az, mint az, hogy na most akkor mi marad meg abból, amit én csinálok. Őszintén azt gondolom, hogy érted, pár év múlva 9 millió magyar fog élni. Lehet, hogy 100 év múlva 6 millió lesznek. Magyar nyelven megírt dalszövegek elméletben hozzárulnak az emberiség alkotási, nem tudom én, halmazához, de gyakorlatilag nem lesz, azt gondolom, nem lesz nagy jelentősége. A nemzeti kultúrának nagy jelentősége van, ahhoz én azt gondolom, talán már hozzá tudtam rakni egy-két dalt, aminek van olyan értéke, hogy azt generációk továbbadják, vagy énekeljék, vagy szeressék, vagy jelentse nekik bármit is, de közben az a mindenséggel mérd magad, mint alkotó, ebben már nem vagyok annyira benne. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek ugyanolyan nagy ambícióim, mint régen, hanem csak el tudom fogadni a magam helyét a világban, és sokkal boldogabbá tesz az, hogy élvezni tudjam a napok szépségét, az egyszerű dolgokat, mint az, hogy azon vergődjek, hogy hú, hát most ki fogja énekelni az én dalomat majd 50 év múlva, vagy nem tudom. Ha azt kell mondanom, hogy egy szint kell választanom, akkor egyrészt tisztázunk valamit. Én azt gondolom, hogy az én dalszövegírásom, vagy a nemzeti vágta kitalálása, a szél életem producersége és a nem tudom, az arckeltás producer, az ugyanaz a munka. Miközben úgy tűnik, hogy ezek különböznek, de az én gondolkodásomban ezek szinte ugyanazt jelentik, leszámítva a reklámot. A reklámbiznisz az főleg egy idő után átváltozott számomra a kreatív munkából inkább egy bizniszé, és ezért is lett aztán nagyon ambivalens viszonyom vele, hogy el tudtam engedni tavaly, mert azt gondolom, hogy végülis egy kereskedelmi folyamatnak az egyik állomása az, hogy népszerűvé teszünk termékeket, és ezzel azt generáljuk a társadalomban, hogy vegyenek belőle minél többet. Amikor elkezdtem vele foglalkozni a 80-as években, akkor ez egy nagyon menő dolognak számított, olyan volt, mint popzenét csinálni. Népszerű dolgokkal lehetett foglalkozni, és az ember bele se gondolta abba, hogy ez mivel jár. Lásd, túlfogyasztás és klímaváltozás, de hát gondolj bele, hogy egy ilyen, mégiscsak a szocializmusban nőttem föl, ahhoz képest az, hogy reklámmal foglalkozhatok, az maga volt a szabadság, reklám egyenlő kapitalizmus, egyenlő demokrácia, egyenlő szabadság. Tehát körülbelül ez volt a képlet. De ez megváltozott aztán, és aztán az lett belőle, hogy reklám egyenlő fogyasztásgenerálás, egyenlő túlfogyasztás, egyenlő klímaterhelés. És ilyen értelemben tehát egy eszmei probléma is lett azzal, hogy amivel foglalkozom, az nem tesz jót feltétlenül. És akkor tudod, ha nem lenne még egy csomó dolog, ami érdekelne, akkor nyilván még most is vergődnék, hogy reklámokat csinálsak, és azt gondolnám, hogy persze, mert jó pénzt lehet vele keresni viszonylag, bár ma már se feltétlenül így van. Tehát magyarul, hogy ne csináljunk már olyat, amit utólag nehéz lenne megmagyarázni a gyerekeimnek, hogy ha már tudtam, hogy nem jót teszek vele, akkor is pénzért csináltam, és akkor az nekem egy ilyen, hát egy lelkismert furdalást tudna okozni.
Egyébként, ha már az éveket most megemlítettük, akkor nekem az is eszembe jutott, hogy ugye jövőre 60. Elfogadtad már az évek múlását? Vagy hogy állsz hozzá?
Válaszolok mindjárt, de még mindig nem fejeztem az előző kérdésre a választ. Tehát magyarul legjobban a zene érdekel, a dalírás. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy melyik szín, akkor azt dalírás és előadás, ez az én legfontosabb. Ez a kék, a kedvenc színem a kék, és akkor ez legyen ez. Kor, figyelj, azzal meg úgy vagyok vele, hogy tudod, van egy mondás az anyámnak, hogy aki nem öregedett meg, az már meghalt. Tehát magyarul, hogy az a helyzet, hogy maga az öregedés, amíg olvastam egy szellemes bombót, az úgy szól, hogy az öregedés nem más, mint egy másik szóval írjuk le azt, hogy élünk. Nincs más választásunk. Azon kell marhára melózni viszont, hogy ez jól, minél jobban folyjon le ez a folyamat, és hogy ebben minél tovább legyél boldog, és minél tovább találd meg még a dolgodat az életben. Tehát, hogy ne egy bárminek kitett kis nyugdíjas legyen belőled, akit ide-oda rakosgat az élet, és rendszerint vagy betegségektől, vagy pénzhiánytól sújtottan kell, hogy leélje az utolsó akár évtizedeit, és hogy elveszítse azt szerintem nagyon fontos értéket, amit ugye úgy hívunk, hogy önbizalom, vagyis az, hogy fontos vagy, hogy élsz, hogy fontos vagy másoknak, hogy értéke van annak, aki te vagy. Az, hogy van egy nagyon szép, nagyon fájdalmas mondás, ami úgy szól, hogy minden idős ember, aki meghal, egy lángoló könyvtár, hogy elvisz magával nagyon sok tudás, és szerintem még azok is, akik élnek, rengeteg tudás van az idős embereknél, amit nem feltétlenül használ ki egy társadalom, főleg nem a magyar társadalom, ezért van az, hogy a legtöbb idős ember alapvetően a családján belül tudja értékké tenni az, hogy ő jelen van, és tud segíteni a gyereknevelésben nagymamaként, nagypapaként, és ez iszonyú fontos egyébként. Volt egy csodálatos mentorom, szerkesztő kollégám a tévében, Rátai János, aki azt írta, hogy egyébként a három generációs család találmánya az egyik legnagyobb dolog az emberiség életében, mert az állatok között például nincs ilyen. Ugye? És ezért ilyen értelemben nyilván a koromnál fogva is most felnagyult annak a fontossága, hogy hát az az idős embereknek is kéne hagyni egy kis helyet, tudod? Nyilván régebben ezzel kevésbé foglalkoztam, de visszatérve a koromra, tehát hogy mondjam, ilyen napi szinten egyáltalán nem foglalkozom vele. Se a kerek évfordulók nem érdekelnek, se a születésnapok, semmi ilyesmi nem érdekel. Az érdekel, amikor mondjuk azt érzem, hogy mélységében látva az életet több dolgot tudok megérteni ilyen korban. Ezt hogy tudom transferálni mondjuk dalszöveggé, hogy tudom ezt valahogy beleírni valamibe. Az érdekel, hogy kondícióba tartsam magam, hogy egészségesen próbáljak élni. Az nem érdekel például, hogy nem az én dalaimat játsszák a rádió, tehát mert popzene az olyan, hogy divat, az mindig az aktuális trendek szerint működik, és az mindig a 20-30 évesek játékterepe, mindig az is volt, mindig az is maradt. Közben akik tehetségesek, és akikben lakik valóban valami nagyon érdekes dolog, tehát azok 80 éves korukban is érdekesek. Tehát most jött ki a Rolling Stones új dala, ez az Angry, nem tudom, láttad, de a klipjét, szerintem nézed, és azt mondod, ez a jó, ez embertelen jó, tudod, és erre azt gondolom, hogy na, én azt szeretném megcélozni, hogy én olyan szeretném. Nem vagyok még olyan inas, mint a Mick Jagger, nem is leszek, mert valószínűleg más a felépítésem, de közben lelkileg meg igen, és azt gondolom, hogy addig kell menni színpadra is, amíg van mondani valód, amíg jól tudod csinálni. Ha szarul csináltok, nem kell csinálni. Na, úgy is szól valaki előbb-utóbb.
Azon gondolkodtam veled kapcsolatban, hogy nekem személy szerint valahogy te munkásságod úgy tűnik, mint hogyha bármihez hozzányúlnál, valami lesz belőle, valamire jó, valamit ad, valami értéket teremt, és azon gondolkodtam, hogy gondolkodik, mit olvas, mit eszik, mit csinál ez az ember, hogy amit meglát, abból jön egy szikra, hogy ez erre lenne jó, ebből ezt lehetne csinálni. Mi van benned, amit te valahogy máshogy csinálsz?
Nincs ebben semmi, szerintem semmi különlegesség nincs bennem. Soha nem is gondoltam. Ismerek olyan embereket, akikről azt gondolom, hogy na, az megismételhetetlen és egyedi.
De hogy valami ezt kiváltotta belőled? Biztos, hogy nem így indultál el?
Szerintem én nem tartom különleges embernek magam, se különlegesen tehetségesnek. Azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat megéreztem, és más dolgokat megértettem viszonylag hamar. Ennek az egyik része pont az önismeret. Tehát az, hogy megértettem, hogy milyen vagyok. Miben vagyok gyenge, esetlen, mi az, ami nem áll jól. Ez azért is lehet így, mert nagyon sok mindent még megpróbáltam, és bizonyos dolgokban meg elbuktam. És vagy ha nem is buktam el, mert nem volt bukás, de én belül annak éreztem, és ezért megértettem a határaimat. Egy. Kettő, hogy meg tudtam magamat tartani egy gyereklétben. A mai napig úgy élek, mint egy gyerek. Egy csomó olyan dolgot leadok, amivel nem akarok foglalkozni. A számlák kitöltésétől a vásárláson át, egy csomó olyan dolog. Szerencsére a Edith szerelmem egyszerűen ebben nekem társam, és ő hagy engem így élni. Nem mindig, és nem mindenben nagyon helyesen, de sokszor igen. A vállalkozásaimban is. Én mindig valakivel együtt vállalkoztam, és hagytam, hogy ő vigye a pénzügyeket, hagytam, hogy ő építse a céget, stb. Engem ez nem érdekelt. Engem mindig az érdekelt, hogy mivel lehet játszani. És hogyha dalszövegírósat játszunk, akkor az. Hogyha reklámosat játszunk, akkor az. És ezek játékok voltak az életemben, még most is úgy vagyok velük, hogy belevágok egy csomó mindenbe. De visszatérve arra, amit te kérdeztél, hogy én egy dolgot kezdtem megérteni egy idő után, pont azért, mert sok mindennel kezdtem foglalkozni, hogy ezek a tudások átjárhatók, és nem dobozokban kell gondolkodni, hanem dobozok nélkül. És ha úgy tetszik, olyan, mintha csinálnál egy linkgyűjteményt magadnak ma, egy fájlban, és ezeket a linkeket elkezded összekötözgetni. Tudod, hogy aha, ez innen ide visz, ez onnan oda visz, az meg oda visz, ja, az meg ide visszavisz az elsőhöz. Tehát magyarul, hogy egy picit nyitottabban gondolkodni, és még valami, ami nagyon rossz hír, rohadt sokat melózni. Tehát magyarul, hogy nagyon sok időt tölteni, amivel valaki csak, mit tudom én, egy 3 órát tölt el, azzal én képes vagyok egy hetet eltölteni. De ehhez az kell, hogy játszhassak vele, és ezért leadtam egy csomó, tudod, ilyen gyakorlatias dolgot, amit meg kinagyom vele más, ha van ott éppen ilyen ember. A másik, hogy nekem reménytelenül ilyen populáris mainstream ízlésem van. Ezt sokszor nagyon erősen kritizálták, meg kritizálják a mai napig is. Főleg ilyen véleményvezérnek magukat kikiáltó emberek, meg megmondók, meg mit tudom én. Én ezt soha nem szégyeltem, és mindig is azt gondoltam, hogy nagyon nehéz a mainstream, ha úgy tetszik, a populáris kultúrában jó dolgokat létrehozni. De mindig volt bennem egy igazodási vágy és egy ambíció, hogy a legmagasabb fokú irodalmi vagy művészeti teljesítményekhez mérjem, amit én csinálok. Még akkor is, ha nem oda tartozik, amit csinálok. Tehát mondok egy példát neked. Nagyon sok költőt olvastam, és olvasok a mai napig is, ha dalszöveget akarok írni. Nem külföldi zenekarok vagy magyar zenekarok dalszövegeit nézegetem, hanem inkább onnan. Tehát magyarul ez picit olyan, mint hogyha ha meg akarsz tanulni jól teniszezni, mindig nálad jobbakkal kell játszani. És ez mindig fölfele hozza a viszonyítási pontokat, sose lefele egyrészt. Másrészt pedig azt is nagyon hamar megtanultam, hogy nálam sokkal tehetségesebb emberek is vannak, rengetegen, akár az én szakmáimban is. Tanulni kell tőlük, megnézni, hogy mit csinálnak, és mi az, amire ők nem gondolnak, amire én gondolhatok. Vagy például, hogy azon kívül, hogy mit lehet eltanulni tőlük, még valami van. Egy idő után megértettem, hogy nekem a konkurenseimet nem utálni kell, hanem örülni kell, hogy vannak, mert egyrészt inspirálnak, hogy akkor gyerünk, mi is toljunk valami jót, másrészt pedig tanulni lehet tőlük. Harmadrészt pedig megtanultam, hogy semmilyen negatív érzelem, gyűlölet, utálat, irigység nem visz sehova, csak a gödörbe. Kizárólag lelkileg is, intellektuálisan is, spirituálisan is. Semmit nem ad hozzá a gyűlölet és az utálat, akár a hétköznapi egyszerű versenyhelyzetekben sem. Hanem, hogy nem leszek tőle jól, nem fogom magam jól érezni tőle. Egyszerűen valami nyomasztani fog belülről, valami mar. És akkor az a francnak se kell. Engedjük ezt el. Magyarul, hogy nyitottan élni. És amit mondtam neked, hogy nekem nem a hagyományos ünnepnapok az igazi ünnepnapjaim. Nem érdekel a naptár. Persze karácsonykor legyen együtt a család, de nem érdekel. A születésnapom sem. Nem érdekel az, amit mondjuk a társadalom kényszerít rám, vagy társam szabja meg nekem, mint viszonyítási pont. Hanem az érdekel, ami szerintem fontos, hogy egy jó sort tudok írni egy dalba, hogyha egy jó ebédet el tudok költeni egy barátommal, hogyha egy jót zenélünk valakivel, azok az ünnepnapok. Ha gyerekeimmel el tudok menni egyet sétálni a pitypang mezőre, a nem tudom én, érted, a Pilisbe. És akkor abból hát az sokkal nagyobb gazdagság, mint az, hogy na, most akkor nem tudom én, kerestünk még ennyi pénzt ezzel a reklámkampányával. Hogy valahogy egyszerűen látni az életnek azt az oldalát is, ami nem a materiális része. És egyébként furcsa, hogy a zene ilyen szempontból egy nagy adomány, mert a zene azt tesz igazán szabaddá, és azt teszi lehetővé azt, hogy olyan dimenziókat érezzünk meg, amiket nem lehet kézzel megfogni, amiket nem lehet megenni, amiket nem lehet, hogy mondjam csak úgy, amihez lelki rezgés kell, ami szerintem a legfontosabb az ember életében, amit igazán boldogán tudja tenni az ember. És akkor amikor az ember ezeket úgy megérti, akkor bennem kialakult egy olyan képesség, hogy úgy inkább szintetizálják dolgokat. Én kevés dolgot találtam fel, de szintetizálni, egy picit másként összerakni dolgokat, összeházasítani, abban úgy viszonylag jó voltam, ez olyan, mintha egy ilyen kísérleti séf lennék, aki azt mondja, hogy most házasítsuk össze a japán konyhát meg a dél-amerikait, van ilyen egyébként. Tudod, tehát, hogy próbáljuk ki, hogy milyen ez. És aminek utána a játéknak fogom fel, néhány ilyen kaja jól sikerült, amit így felszolgáltam, tudom, más meg nem sikerült, nekem se sikerül minden.
Említetted azt, hogy kicsit izgulni a műsor előtt is, az jutott eszembe, hogy te mitől félsz az életben? Van olyan, amitől félsz?
Alapvetően nem úgy élem az életemet, hogy félek bármitől is, mert az, hát az nagyon megbetegíti az embert szerintem, hol lelkileg, hol meg biológiailag is. Amit aggodalmasnak tartok, abból nagyon sokat tudok neked mondani, és az se feltétlenül magam miatt érdekel, hanem a lányaim miatt. Tehát ez az tényleg egy olyan típusú közeljövő, már nem is csak messzi jövő, távoli jövő, hanem közeljövő, ugye, hogy nem látjuk, hogy mi van az orrunk előtt, ugye ez a szorongás jellemző az egész társadalomra. Tehát, hogy egyszerre ugye azt szokták mondani, hogy a polikrízisek korába léptünk, ahol az egyik válság nem csak követi a másikat, hanem össze is kapcsolódnak, és egymás generál. És akkor itt a klímaválságtól kezdve a migráción át a túltermelés, a szétszemetelt föld, a tönkretett biológiai szférák, a kipusztuló állatfajok, vagy például, ami nagyon ijesztő még szerintem az az, hogy termelési válságok elé nézünk valószínűleg, tehát én nem csodálkoznék azon, ha egyszer csak nem lehetne ennyi élelmiszert kapni a boltban, az viszont nagyon drágám, hogy ezek szerintem előttünk állnak, és nem félek, hanem csak egyszerűen nagyon sokat gondolkodom a feleségemmel együtt, hogy tudnánk a nem látható dolgokra előre felkészíteni a lányainkat.
Többször említetted, legalább kétszer a spiritualitást. Ez mennyire áll hozzád közel, fontos része a gondolkodásodnak, egyáltalán a hit életednek ez a rész? És miben nyilvánul meg?
Minek utána azt gondolom, hogy az emberiség tudása noha nagyon dinamikusan bővül, de még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy megértsenek például két alapfogalmat. Az egyik a tér, és a másik az idő végtelensége. Azt is gondolom, hogy ilyen kevés tudással nagyvonalúan meg kell engedni magunknak azt, hogy elfogadjuk, hogy más emberek a hitből vezetnek le sok mindent, ami könnyebbé teszi az ember számára, hogy feldolgozza a feldolgozhatatlant, hogy megszületik, és utána meghal. Vagyis, hogy az egyetlen faj valószínűleg a Földön, amelyik tudatában van a saját végességének. És ahhoz, hogy az ember egy boldog életet élhessen, ahhoz a spiritualitás nagyon nagy segítség lehet. Nagyon nagy. Csodálatos dimenziói vannak. Ezt másokon sokszor látom, irigylem is kicsit a néha vallásos embereket. Szerintem a vallás fontos dolog. Az egyházakról már nem ez a véleményem, de nem akarok ezzel érzékeny sebeket feltépni. Az én spiritualitásom az legközelebb a buddhizmushoz áll furcsa módon. Talán azért is, mert a buddhizmus az nem egy erőszakos vallás egyrészt, másrészt sokszor nem vallásnak tűnik nekem, hanem bölcseletnek. És ez sokkal jobban elfogadható a számomra, és sokkal inkább közel áll az én lelki alkatomhoz is. Én nagyon individuálisan éltem az életemet folyamatosan, miközben sokszor hiányzott egyébként az, hogy közösséghez is tartozzak, de én nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy egy nyáj tagja legyek semmilyen értelemben. És például, amikor pár évvel ezelőtt elhívtak engem egy csodálatos túrára a Himalájába, és az alaptáborig fölmásztunk. Meghatározó fordulópontja volt egyébként az életemnek az a két hét, amit Nepálban töltöttem, és akkor valahogy úgy éreztem, ahogy a hegyek között másztam fölfelé, végtelen terekben, nyilván néhány imamalmot megpörgetve, mint ostoba európai turista, hogy igenis meg lehet barátkozni azzal a gondolattal, hogy kezdjünk megtanulni lemondani dolgokról. Ugye nem feltétlenül azért, hogy aztán újjászülessünk, abban kevésbé hiszek, de abban igen, hogy a lemondással azzal magunkat is erkölcsileg tisztábbá tudjuk tenni, és helyet adunk más, még meg nem született embereknek a Földön. És akkor ez egy jó érzés, hiszen végül is előttünk is éltek emberek, ők is hagytak nekünk valamit. A másik pedig, hogy a zenében, amiben az a csodálatos, hogy tök mindegy, hogy peruindiánok zenélnek, vagy nem tudom én, japán sintoista szerzetesek, a zenében mindig megtalálod szerintem azt a rezgésszámot, ami elvihet téged lelkileg bárhova, anélkül, hogy a nyelvhez lennél kötve. Mondom én, aki egyébként dalszövegíró vagyok. És van egy nagyon szép mondás, amit ilyen értelemben ilyen irányadónak tartok, hogy a zene az közvetett bizonyíték a jóisten létezésére, hogy aztán az Istent ki hogy képzeli el, az mindenkinek a magánügye, de én ebben a fajta értelemben a spiritualitást a zenén keresztül nagyon sokszor meg tudom élni, mindenféle stílusában és mindenféle formájában. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyitott vagyok a spiritualitásra, de nem vallásos emberként.
Én meg most azt érzem, hogy bárcsak újra kezdődne még egy óra, és még beszélgethetnénk erről, mert annyira jó, hogy itt voltál, és ennyit beszélgettünk. Köszönöm
majd
szépen.
Majd küldj egy linket.
Mindenképpen. Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér. Itt a Trend FM-en tartsanak velünk egy hét múlva, és én itt leszek is, várom önöket. És hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják szombaton 6 és 7 óra között itt a Trend FM műsorán. További kellemes rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.